İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszentmártonra kalauzoljuk Önöket. A települést Szentmárton és Csíkcseke falva alkotja. Községközpont Úzvölgye tartozik hozzá. A falut 1332-ben Zentmárton néven említik először. 1661-ben a tatárok felégették. Iskolája már 1614-től van, algimnáziuma 1840-től működik. 1850-től hosszú ideig járási székhely volt. A mártonnapi vásárait messze földön ismerték. Temploma az 1802-ben lebontott 15. századi gótikus templom helyén épült 1803 és 1817 között barokk stílusban. Az 1525-ben készült Mária szobra a legrégebbi Csíkban. Határában több helyen jó minőségű borvíz tör a felszínre.
Csíkszentmárton és Csekefalvi rész alkotja ezt a közösséget.
A településen egy nagyon szép helyen fekszik az iskola, egy emeletes palotaszerű épület.
Nagyon sok beruházást sikerült megvalósítani. 1992-ben gyakorlatilag semmi nem volt, se víz, se csatorna, se gáz, se aszfaltozott út, se közvilágítás.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kovács Zsolt, csíkszentmártoni plébános vagyok.
Régóta pásztorolja a csíkszentmártoni híveket?
Nem régóta, még csak 5 éve.
Hol volt az előző szolgálati hely?
Voltam Zetelakán, Gyergyócsoma falván segédlelkészként, és Martonosba, Kovászna megyében.
Mennyivel másabb a szentmártoni ember? Bizonyára azért van különbség a hívek között.
Van, régiónként is van, biztosan Alcsik és Felcsik között is van. Teljesen más lelki beállítottságokat lehet megismerni. Ami egyik helységben működik, mint pasztorációs dolog vagy kapcsolattartás, az nagyon sokszor nem működik a másikban, szinte mindig olyan, mintha ilyen új ösvényt kellene vágni. Tehát minden hely egy teljesen új bolygó.
Mindenki római katolikus a településen?
Zömével igen, 90-valahány százalékban vannak reformátusok, és van református lelkész, ők viszont kisebb számban vannak jóval, mint a katolikusok.
Vegyes családok vannak, hogy református katolikussal házasodik?
Igen, van ilyen is. Itt élő reformátusok legtöbben úgy élnek, hogy katolikus és református.
Mennyire vallásos a szentmártoni ember?
Ez változik, inkább fejlődik. Nagy részt ez a hagyományos vallásosságot hozzák otthonról, inkább ez a lassú víz partot mos, és akiknél pedig nem, azoknál nagyon intenzív. Tehát akik újra felfedezik, akik vannak ennyire bátrak, és én általában bátorítani szoktam őket, hogy fedezzék fel, hogy ez a sajátjuk. Nem csak az, hogy örököljük, mert ha csak örököljük, akkor ebből nagyon könnyen marad egy ilyen műemlék, és az sehová nem visz, hanem mindenki a saját útját kell felfedezze, és úgy gondolom, hogy erre képesek az itteniek, és látok is ilyen fejlődés nagyon soknál.
Nagyon sok településen én azt látom, hogyha fiatal a lelkész, a plébános, akkor mintha megmozdulna a közösség is. Ezt tapasztalja-e a plébános úr itt Szentmártonban?
Részben igen, nem lehet azt mondani, hogy 100%-ban mindenkihez eljut az üzenet, vagy mindenki vevő rá. Az a lelki hullámhossz, amiben mi személyenként, amilyenek vagyunk mindegyikünk, elér egy olyan réteg embert, aki például ezelőtt nem volt megszólítva. Nagyon érdekes, hogy olyanok jönnek el a templomba, akik eddig valamiért nem jártak, mások, akik igen, akkor ők néha visszahúzódnak. Ez nagyon változik, és van ilyen kapcsolat, ami tényleg attól függően, hogy valaki fiatalabb vagy idősebb, meg tud szólítani egy olyan korosztályt, ahova ő tartozik.
A reformátusoknál szoktam hallani, hogy kikonfirmáljuk a fiatalokat. Mennyire jelenség ez a katolikus egyháznál? Hát itt bérmálnak, de mennyire maradoznak el egy bizonyos kor után a fiatalok a templomból? Vagy ez is lelkészfüggő, vagy otthonról jön a példa?
Nagyon összetett mind a kettő, talán még több is ezen a kettőn kívül, lelkészfüggő is. Ugye a bérmálkozásnál van egy intenzív felkészítés. Érdekes, hogy voltak olyan példák, hogy akik gyerekkorukban jártak utoljára a templomba, azokból kezdtek jönni. akkor mindig van egy réteg, aki elmarad. Elmennek egyetemre, főiskolára, ez az üzenet sem úgy van, hogy most mindenkire 100%-os lefedődtséggel tudunk hatni, az nem is lenne normális, nem is lenne jó, mert akkor uniformizmus lenne, az borzasztó rossz lenne. Azt is látom viszont, hogy egy idő után, akiket valamilyen részben ekkor meg tudtunk érinteni, vagy megérintődtek, ez nagyon sokszor az igazi személyes kapcsolaton múlik. Tehát, hogy tudunk-e annyira közvetlennek, és talán azt mondhatom, a legfontosabb, tudunk-e őszinték lenni, esendőnek mutatkozni és emberek lenni. Ha ez az együttes megvan, akkor ezek az emberek egy idő után vissza fognak jönni. Mindenki a személyes útját keresi a hitében is, és ebben vannak völgyek és hegycsúcsok is, úgyhogy ez ide tartozik.
Az egy jó irány, hogyha az egyházon belül vannak újítások, vagy mit tudom, egy kicsit trendi irányt vesz az egyház is. Ez segít ebben a témában, vagy azért nem kéne sok esetben nagyon elmenni a bulvár fele?
Fú, ebben minden benne volt. Azért is, mert kell a fejlődés, az egyház az fejlődik. Borzasztó lassan néha, mert azért látjuk, hogy 2000 év után, hogy fű, azért vannak helyzetek, hogy a lajhár stílusban megy előre, de néha bizonyos dolgokat nagyon sokszor átgondol. Vannak előrelépések is, kell is fejlődés, például a templomunk oldalkápolnájában most egy gyereksarkot rendeztünk be apró székekkel direkt gyerekeknek, ahova szülők bemennek, és ott, hogyha hangosabbak, nem zavarják azokat, akik kint vannak, de látnak és hallanak mindent, mert kamera van, tévé, és egy olyan környezetet létesítünk számukra, hogy a szülők nyugodtan ott tudnak lenni, annak ellenére, hogy ott vannak velük a gyerekeik is. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ezt a projektet, azt mondhatnám, hogy több száz ember támogatta. Ez csak részben volt úgymond az én ötletem, de viszont teljes mértékben elmenni a bulvár felé, és nagyon ilyen trendinek lenni, azért annak vannak hátulütői, és nagyon sokszor át kell gondolni, hogy érdemes-e ezt bevállalni.
Ezt azért kérdeztem, mert sokszor magánbeszélgetésben megkapom, nem katolikus vidékeken, hanem protestáns vidékeken, de akár a mikrofon előtt is jelezték, hogy sok embert például zavar az, hogyha az Isten tisztelet alatt, a szentmise alatt futkorásznak a gyerekek, bontakozik a tehetségük, mert végül is sokan azért mennek oda, hogy lelkileg megnyugodjanak, átszellemüljenek, és akkor sokkal zaklatottabban jönnek ki sokszor, mikor van ilyen nem odaillő pillanat, mint ahogy bementek. És lehet, hogy sokan emiatt is maradnak el.
Egy-két szentmisén előfordul, hogy előfutnak, jönnek, mennek, de mi felnőttek, ha vagyunk annyira felnőttek, amennyire a fizikumunk mutatja, hogy felnőttek vagyunk, és lelkileg nem járunk még mezitláb, akkor azt az egy-két ilyen alkalmat ki tudjuk bírni, mert fontos az, hogy a gyerekek is megtapasztalják, hogy az Istenháza mindenki, persze ez cirkusz nem akarunk csinálni belőle, de valamilyen szinten a közösségünket azt emberivé és elfogadhatóvá kell tenni, tehát mind ahogy a családokban is van, hogy mindig nem viselkednek jól, vagy nem ülnek csendben a helyüken, mert ha így ülnek mindig, akkor azzal a gyerekkel valami van. Vannak helyzetek, hogy a szülőnek a kezéből kikapja a kezét, és előszalad az oltárig, feljön, megkerül engem, túlfelül visszamegy. Hát ezt kibírjuk.
Jó, csak ez ne legyen olyan sűrűn, mert hát azért megyünk a templomba, hogy viselkedjünk. Legalábbis én túl konzervatív szemlélettel ezt mondom.
Így van. Természetesen ezt én is aláírom. Ez valóban ritkán fordul elő, és nekünk azért is van ez a hely külön a gyerekek és a szülők számára, hogy ott, ha kicsit rakoncátlanabbak, az úgysem zavarja a nagy közösséget. Ha szentmisére jövünk, akkor mindenki tudja, hogy miért van ott, és még a gyerekektől is lehet tanulni valamit.
Itt Csíkszentmártonban azt is örömmel tapasztaltam, hogy az egyház tanács tagjai nagyon odaállnak a plébános úr mellé, az egyház ügyeihez, viszonyítva sok településre, ahol ugyan megvannak, végzik a dolgukat, de nem olyan nagy hévvel. Hogy lehet elérni, hogy itt a temetőt karban tartják, mindent közmunkába próbálnak megoldani. Mi a motiváló számukra?
A megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen. Van ember alapanyag, akikből ezek az egyháztanácsok kikerültek, volt ennek az egyháztanácsnak egy nagyon erős elődje is, és a mostani fiatal generáció pedig az egyik legfontosabbat adja, amit lehet adni az idejéből. De az idő az egyik legjobb ajándék, és a legnagyobb ajándék. Ők úgy döntöttek, hogy az idejükből 2-3 hetente, havonta 1-2 órát erre feláldoznak, és ez látszik is.
Közmunkával sok mindent meg lehet még ma is oldani?
Nem mindenhol, és azt tapasztaljuk, hogy amikor ugye vannak azok a pityókvásász is szezon, vagy vannak azok a közmunkálatok, amikor kevesebb idő jut erre, de viszont máskor ez sokszor kétszer úgy bepótolódik.
A katolikus templom mellett van a temető, Ez kimondottan katolikus temető, vagy ide temetkeznek a nem katolikusok is?
Katolikus temető, ugye, mert a község legnagyobb része katolikus, és a plébánia tulajdona tulajdonképpen, de nem kifejezetten csak katolikusoknak, tehát itt temetkeztek már reformátusok is, és hogyha valaki egész életét itt éli le, református egyházhoz tartozik, de azt szeretné, hogy itt temetődjön el, akkor annak abszolút semmi akadálya nincsen. Hogyha itt él ennek a közösségnek a része, akkor ide tartozik.
Van egy gyönyörű szép épület, ha jól tudom, a harangozói lakott a templom mellett, annak most mi a küldetése? Mert tudom, hogy felújították, ott van élet, mert nem harangozó lakik benne.
A falu egyik legszebb épülete jelenleg közösségi házként működik. A faluban jelenlévő imacsoportok, nőegylet, beszélgetésre összegyűlő csoportok járnak oda, hogyha egyszerre két program van és a hittanteremben nem férnek el párhuzamosan, akkor lehet használni azt a házat is úgy, hogy minden ilyen csoportnak fenntartjuk, akik elkérik, vagy a plébániához tartoznak valamilyen szinten, tehát itt már volt a néptánctól elkezdve bármi is.
A szentmisék látogatottsága az milyen? Járnak szentmisére a szentmártoniak?
Azt mondhatom, hogy igen. Akinek van erre igénye, azok rendszerint járnak, és azt mondhatom, hogy meg vagyok elégedve. Most a 100%-ig ez mindig extrém lenne, hogy hú, most mindenki jár-e. Tehát ha mindenki járna, akkor ötször ekkora templom kellene nekünk, és aztán majd templomépítés nem hiányzik tényleg. De viszont annyian, amennyien el kell jönnek, azok mindig itt vannak is. Nagy részt a templom minden szentmisén át azért egy olyan 70-80-90%-ba telített.
A temetések és a keresztelések aránya az milyen itt? Egyensúlyban van, vagy itt is többet temetnek, mint ahányat keresztelnek?
Az ötödik éve vagyok itt, egy év volt, amikor egyensúlyban volt. A többi évben többet temetünk, mint amennyit keresztelünk. Ez nagyjából úgy van, hogy a tavaly évben volt 32 temetés, és 24 keresztelünk.
Esketési szertartást kellett végezni?
Igen, 11 esketés volt a tavaly évben. Körülbelül az idén is lesz egy annyi, talán egy picivel több.
Ezek a fiatalok itthon maradnak, vagy kezdetben esetleg próbálgatják szárnyakat külföldön, és jobb esetben hazajönnek?
Az utóbbi két évben 3/4 részük nem maradt itthon. Viszont tapasztalható egy olyan is, hogy azért költöznek fiatalok is falura, például máshonnan. Jó néhány alkalommal előfordult az utóbbi években, hogy akár a városból, vagy egyszerűen csak azért, mert körbenéztek a környező falvakban, és Szentmárton tetszett a legjobban is, itt vásároltak maguknak egy házat, és azóta is a közösségnek fontos tagjai.
Csíksomlyónak a közelsége vonz el híveket? Több ember mondja, hogy én eljárok a csíksomlyói kegytemplomba is. Ez jelensége itt a szentmártoniak körében?
Hála Istennek van itt is ilyen, és ez jó dolog is, mert azért ne legyünk ilyen egységúak, hogy csak ez van, mindenki megunná a legfinomabb ételt is enni, hogyha az lenne, hanem nagyon jó, hogy itt van Csíksomly, mert jó páron mondják, hogy feljárnak oda és elmennek ide. Én szoktam mondani, hogy menjenek el máshova és nézzék meg ott milyen. Van erre is lehetőség, és jó ezt kihasználni. Csíksomly egy fontos hely, és hogyha elmennek oda, ezért nem kell én rájuk irigy legyek, és nem is vagyok, hanem én kell örüljek, hogy elmennek templomba, a 21. században beülnek autóba, elmennek jó pár kilométert, és elmennek oda, hát csak dicsérni lehet az ilyet.
Egy gyönyörű szép emléktemplom van itt a plébánia szomszédságában. Mikor épült ez a templom?
Az 1700-as években épült, ez ugyanis a harmadik templom, ami itt van. Előtte volt két templom, amiről egyikről tudjuk, hogy hol van, a másikról nagyon kevés írásos emlék van, de ez a harmadik, ezt közel 5 éven keresztül az elődöm Vakaria Bélatya és az akkori egyháztanács és a közösség felújították, és most ezért van ilyen gyönyörű állapotban tényleg, hogy azt lehet mondani, hogy Alcsik egyik legimpozánsabb temploma.
A toronyban hány harang szól?
A toronyban jelenleg 3 harang szól. Most évszámot nem tudok mondani, hogy melyiken mi áll, viszont mind a 3-at használjuk.
Minden délben megszólal?
Igen.
Működő orgonájuk van a templomban?
Az is van, az is egy elég jó állapotban van, az is átment egy felújításon, úgyhogy teljes mértékben működőképes.
Itt ülésrend van-e a templomban, vagy mindenki oda ül, ahol helyet kap?
Én bátorítom, hogy az is ne legyen fix, azért van egy ilyen érdekes, hogy Csíkszentmárton és Csekefalvi rész alkotja ezt a közösséget, és azért nagyjából megvan, hogy melyik oldalon kik szoktak ülni, ezt úgy ritkán bolygatják meg, de néha előfordul. Az elején én mondogattam, hogy hát ki lehet próbálni új helyeket is, mert nem színházba vagyunk, hogy ide szól a jegyem, és akkor aztán én mindig itt ülök, és hogyha valaki idegen bejön, ennek az a hátulütője, ugye, és esetleg hamarabb itt van, mint én, akkor nem kell így szúró szemmel nézni, hogy mit keres ott, hanem örvendeni kell neki. Nagyjából megvannak ezek a helyek, de azt látom, hogy kezd a közösség úgy flexibilissé válni, hogy nem ilyen szúró szemmel méregetik egymást, hogyha valaki nem ott van, ahol esetleg azt mondják, hogy lennie kellene, az ő se ott ült. Az akkor volt, ez lemez volt, most már az USB-s korszakban járunk.
Itt a templomban van szégyenpad? Mert ilyen nagyon régi templomokban én még látok, igaz, hogy nem használja már senki, mert annyira nem paráznák az emberek állítólag, de van, ahol ezt nyilván tartják, hogy az a pad, az a szégyenpad, mert valamiért valamikor megbüntették az illetőt.
Igen, nincsen abszolút. Én is hallottam erről, én még személy szerint nem láttam ilyet, de olvastam, és hallottam ezekről, nálunk nincsen. Mindenki érezze jól magát, ez a lényeg.
Pál Zoltán vagyok, a Csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre szakközépiskola igazgatója. Iskolánkban 402 diák tanul, és valamilyen szinten vesz részt képzésbe. Egészen az óvodától fel a 12. osztályig. A településen egy nagyon szép helyen fekszik ez az iskola, egy emeletes palotaszerű épület, 1892-ben épül, 7 osztályos felekezeti iskolaként működik egészen 1948-ig. 48-ban pedig államosítják, de rá 10 évre megalapítják a liceumot, 1958-ban elindulhat a középiskolai oktatás Szentmártonba, és azóta töretlenül zajlik az élet középiskolai szinten is. A tanári közösség úgy 60-70% közé teszem, ingáznak, tehát nem szemmártoniak, főleg a megye székhelyről, de a környék falvaiból és Felcsíkról is járnak, meg Tusnádfürdőről is járnak kollégák, úgyhogy egy elég színes társaság van. Úgy látom, hogy szellemi szempontból ez egy olyan kivirágzott gondolkodásmódból egy elég színes, érdekes közösség, de nagyon szívesen jövünk ide dolgozni, ugyanis a pedagógus munka az egy nagyon nehéz munka, viszont megvannak a szépségei, megvannak az előnyei, ugyanis a jövő generációt próbáljuk nevelni. Hangsúlyt fektetünk arra, elsősorban a liceumban is, a szakiskolába, hogy ne csak elméleti oktatás legyen, hanem szakoktatás is legyen. Egy olyan szakmában szerezzenek képesítést a diákok, hogyha majd kikerülnek az iskola falain kívülre, akkor tudják a munkaerőpiacon megállni a helyüket. És ez nagyon fontos a mai világban, hogy ne csak elméleti oktatás legyen, hanem konkrétan gyakorlatban tudják a szakmát elsajátítani. Ezt segítik a szaktanárok, illetve az iskola területén lévő tankert, még tankonyha, illetve helyezett gyakorlaton vehetnek részt különböző intézmények, mint például a Tusnádfürdői szállodák, vendéglátóegységek, vagy akár a csíkszeredai, vagy a környék vendéglői, fogadói, vagy azok a gazdák, akik szerződést kötnek a diákokkal, az iskolával, és rendszerességgel náluk teszik le a szakgyakorlatot különböző mezőgazdasági kampányok időszaka idején.
Gond az, hogy hol gyakorlatozzanak, vagy most már annyi év után akár a gazdák is jelentkeznek, vagy az egységek is jelentkeznek, hogy mi is szívesen fogadjuk a diákokat.
Nem gond, mert nekünk most már ki van alakulva a gazdák fele és a szolgáltató egységek fele az a réteg, aki minket szó szerint megszólít, tehát szükség van olyan diákokra, akik ott náluk gyakorlatozhatnak, és nagyon sokat tanulnak. Ugyanakkor a szakvizsgákon tapasztaltuk, a 2022-es júliusi vizsgán például voltak itt olyan gazdasági egységektől szakemberek, hogy benne voltak a vizsgáztató bizottságban, és a vizsga végén megszólított hármat is az egyik gazdasági egység, hogy ha úgy gondolja, jövő hónaptól, 1-től alkalmazza munkakönyvvel a diákot. Úgyhogy már vannak olyan diákjaink elhelyezkedve, akik a szakvizsgának köszönhetően, mert jól előadta a kihúzott tételét, bemutatta, és nagyon tetszett ez a vizsgabizottságban benne lévő vállalattulajdonosnak, és ő meghívta, hogy a saját vállalkozásába munkahelyet biztosítsa számára, és ez nagy dolog a mai világban.
Szóba került, hogy a kollégák zöme ingázik. Ez a tanári közösség mennyire állandó? Vagy küszködnek önök is olyan problémák, problémával, hogy szeptemberben nem tudjuk, hogy bizonyos szakot kitanítson.
Bizonyos értelemben befolyásolja, igen, azért, hogy nem helyi pedagógusok tanítanak, viszont azért mi nem panaszkodhatunk. A megye székhelyről folyamatosan járnak ezek a kollégák, mondhatnám, hogy több évtized óta olyan is van, aki ide ingázik Szentmártonba, lett volna lehetőség elmenni városi iskolába vagy más iskolába, de mégsem tette, itt maradt Szentmártonba. Örülünk neki, mert a folytonosságra mindig szükség van. Nyilván, hogy vannak szülési szabadságra elmenő kolléganők, ezeket nehezebb helyettesíteni, mert főleg, hogyha év közben derül ez ki, és valami miatt korábban el kell menjen, mint az tervezve van, akkor nehéz helyettest kapni, például tanítónők esetében, vagy óvónők esetében, de szaktanárok esetében is. Viszont nem olyan gyakori ez az eset azért. Elmondhatjuk azt, hogy a mi iskolánkban viszonylag még nem küszködünk gyerekhiánnyal. Volt ennél sokkal több is, volt, amikor 650-700 diákunk is volt, de a mai helyzetben azért ez még úgy gondolom, hogy még nem olyan rossz, 400 diákkal dolgozni. Közben az iskolánk területén zajlik a folyamatos felújítás. Itt például egy olyan sokoldalú sportpályát újítunk fel. Több mint 30 évvel ezelőtt volt felújítva ez a pálya. Nagyon le volt robbanva. Most Hargita megye tanácsának támogatásával, a község támogatásával ezt meg fogjuk oldani. Most már az utolsó fázisban van a munkálat, a kivitelezés, úgyhogy hamarosan, hogyha az idő kedvez, letöltik ezt a gumis szőnyeget, akkor át is lehet adni hivatalosan. Tervezés alatt van a tornateremnek a bővítése, teljes felújítás, illetve van nekünk egy gyönyörű bentlakásunk, amit szintén fel kell újítani, ő is tervezési fázisban van. Ha elkészül, akkor ott lehetne az iskolának egy nagyon-nagyon modern tankonyhája, meg vendégszobákat is szeretnénk kialakítani, hogy lehessen 40-50 embert elszállásolni, és akkor ott a diákokkal tudnánk ezeket a folyamatokat fedezni. Azt a munkát, amit megkövetel a vendéglátás, akkor ezen a területen tanuló diákjaink tudnák élesbe ott végezni. Reméljük, hogy Jóisten megsegít, és háború ide, háború oda, érkeznek pénzek, támogatások, és állami alapból sikerül ezt a két jelentős épületet felújítani, modernizálni, és lakhatóvá tenni, mert igazából Kászonokból is vannak diákjaink, akik nagyon korán kelnek, 5:30 indul a busszuk, és ez embertelen, mert ők 8-ra kell leérjenek. Na most nyitva van az iskola, nagyon korán meleg fogadja őket, tantermek fogadják, tehát tudnak itt tanulni, de egy fiatalt ilyen korán ingáztatni, felkölteni az embertelen. Viszont, hogyha volna egy jó bentlakás, akkor mindjárt Egerszék diákjai, Csinót diákjai, Kászonok diákjai, de más helyről is jönnének, volna igény a bentlakásra. Egy normális támogatással, megfelelő étkezdével, feltételekkel biztos, hogy jönne diák.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gergely András neve itt Csíkszentmártonban elsősorban úgy merül fel, mint volt polgármester. Hosszú ideig a községet vezette, és számos beruházás, számos terv az ön nevéhez fűződik. Mennyire volt nehéz dolga annak idején? Vagy minden kornak megvan a maga szépsége, és megvan a maga nehézsége is?
Annyival volt könnyebb, hogy én viszonylag fiatalon kezdtem, és magával a rendszer átalakulásával együtt tudtam fejlődni, tehát 92-ben lettem polgármester, akkor még a közös közigazgatásban Csikozmás is hozzánk tartozott. Nyilván, hogy egy fiatal embernek sokkal nagyobb a tenni akarása, a lendülete, a tanulni akarása, de akkor még se a törvénykezés, se maga a rendszer még nem állt azon a szinten, mint most. Tehát teljesen mások voltak a prioritások, mások voltak a feladatok, de ha visszagondolok, nyilván, hogy anyagi szempontból akkor sokkal nehezebb volt. Ma minden önkormányzatban teljesen másképp alakulnak a bevételek, a jövedelmek, mások a lehetőségek, lett legyen az pályázat, vagy a saját bevételek is, hiszen jóval több vállalkozó van, más az az adósáv, amely ma már az önkormányzatokat illet, de nyilván, hogy ez egy olyan mesterség, mert bátran mondhatom, hogy mesterség, amelyet ha kellő szeretettel, odaadással és tényleg szolgálatként kezel az ember, akkor megtalálja benne ennek a mesterségnek és a szépségét, még akkor is, hogyha rendkívül nehéz.
Egy fiatalembert mi motivált, hogy közszereplő legyen, a közösség élére kerüljön? Mert a sok szép mellett bizonyára sok támadás is érhett az elmúlt időszakban.
Nyilvánvaló, hogy ebben közrejátszott az is, hogy a rendszerváltás utáni mondjuk úgy eufórikus hangulat, amikor elég sokunkban égett egy tenni akarás, tehát az, hogy valamiképpen a közösség érdekében tevékenykedjünk, tegyünk, hiszen előtte is én önkénteskedtem, benne voltam mondjuk a köz sodrásába, de szerintem erre egy picit születni is kell. Ez olyan, hogy bárki csinálhatná, de ha nem érzi azt a vonzódást, a mások iránti tenni akarást, a másokkal való törődésnek a kényszerét, akkor több mi valószínű, hogy nem választja ezt a pályát, hiszen lehet, hogy kívülről sokszor szépnek látszik, meg hát valaki az megbecsült ember. Hihetetlenül sok álmatlan éjszaka is van, rengeteg embert próbáló esemény is van, amikor kívás elé van helyezve az adott személy, de mindenképpen kell ez a kis őrület, vagy ez a vírus, amely azokban az emberekben lakózik, aki a közösségét akar tenni. Én legalábbis így érzem, hogy mindig volt bennem egy vonzalom, hogy tegyek a közösségem, nyilvánvaló kell egy óriási szülőföld iránti ragaszkodás és szeretet. Az, hogy itt valamilyen képpen egyről kettőre haladjunk, hogy a közösséget odafejlesszük, hogy az itt élők azok jól érezzék magukat, a fiatalok megtalálják a számításaikat, és azt látjuk, hogy egyre nehezebb, hiszen teljesen mások az elvárások. Nagyon magasra van téve a léc, és tényleg itt tartani a fiatalokat, vagy valami jövőt mutatni nekik, azért sokat kell dolgozni.
Hány mandátumot fogyasztott el?
Még gombocból is sok szoktam mondani, 6 mandátumot. Az utolsó az jóval hosszabb volt a Covid miatt, így gyakorlatilag 25 évet voltam polgármester Csíkszentmártonba. Ez egy nagy idő. Ebben sok minden benne van, jó és szép is. Összességében örömmel nézek vissza. A nehézségeket az mindig elfelejti az ember, hiszen láttam azt, hogy valahol az én munkám is benne van abban, hogy ez a falu olyanná alakult, amilyen, hogy nagyon sok beruházást sikerült megvalósítani. 1992-ben gyakorlatilag semmi nem volt, se víz, se csatorna, se gáz, se aszfaltozott út, se közvilágítás, mindent gyakorlatilag a zéróról kellett kezdeni, és ez szépen mind a házat tégláról rakva sikerült egy mondjuk úgy elfogadható szintre emelni. Sose lehet ezt befejezni, tehát sose lehet azt mondani, hogy hátradőlök, meg minden megvan. Nem, mindig újabb és újabb kihívások vannak, újabb lehetőségek, újabb beruházási ötletek, és egy polgármester az sose tud nyugton lenni, mert mindig dolgoznia kell, de én úgy gondolom, hogy mindazt, amit rám bízott a közösség, azt igyekeztem, és sikerül becsülettel elvégezni.
Azon kívül, amit sikerült megvalósítani, bizonyára emberként is jól vizsgázott, mert azon kevesek közé tartozik, akiről mindig csak pozitív dolgot hallok. Hogy tudta ezt elérni?
Hát öröm ezt hallani. Nyilvánvaló, hogy ennyi időn keresztül kizárt, hogy ne került volna az ember konfliktus helyzetbe, de ezt én mindig igyekeztem emberileg megoldani. Tehát mindenhez nagyfokú alázattal, ez mondjuk lehet, hogy a hitemből is fakad. Én magamot vallásos embernek tekintem, és mindent a hiten keresztül kellő alázattal próbáltam elvégezni. Ugyanígy az embereket partnerként tekintettem, és ha egy mód volt, akkor igyekeztem mindenbe segíteni nekik. Nem csak a hivatali életben, hanem más magán életben is, és végül is lehet, hogy ha én nagyon belenézek, akkor mindig találok hiányosságokat, de ez a nagy többség szemében erénynek számít, és értékelte a közösség. Végül is én döntöttem úgy, hogy most már ez a 25 év elég, jöjjenek a nálamnál fiatalabbak, hiszen egy új ember új ötletekkel, új lendülettel, más meglátással tud cselekedni. A nagyfokú rutin is egyfajta veszéllyel jár azért, mert túl sok beidegződés is lehet, és én úgy gondoltam, hogy ez elég, én tisztességgel eddig elvégeztem a munkámat, ezután is nyilván, hogy segítek, tehát nem állok félre, de mondjuk egy második, harmadik vonalból, ha megkérdeznek, akkor segítek, nem csak a csíkszentmártoni polgármester úrnak, nyilván neki a legtöbbet, mert ő van legközelebb, de bármely más kollégámnak itt az olcsiki régióba. Én mindig úgy tartottam, hogy a tudás az csak akkor ér valamit, hogyha azt továbbadjuk. Ha én magamba zárom és majd elviszem a temetőbe, az semmit nem ér.
Bocskor Éva vagyok, a Moka cukrászda tulajdonosa.
Hogy jött az ötlet, hogy cukrászdát hozzanak létre itt Csíkszentmártonban? Mert nagyon ritka, hogy vidéken, falun cukrászda is van.
Én valamikor Csíkszeredában laktam, ott kezdtem el süteményeket sütni lakásomon, de aztán annyian felkerestek, gondoltam, hogy ezt így már nem lehet csinálni. Kis lakásomban már nem fértem a sok sütitől. Itt egy üzlethelység volt, vegyes üzlet, és ugye cukrászda lett belőle.
Miért Szentmártonban? Miért nem Csíkszeredában?
Hát azért, mert én csíkszentmártoni születésű vagyok, és normális, hogy ide húzott a szívem meg. Már működött a bocskorpékség, sütemény is hozzátartozik a kenyér sütéshez, és...
Testvére a tulajdonos a bocskorpékségnél, és akkor így a család egyesült.
Így van, igen.
Milyen süteményeket készítenek? Mennyire törekszik ön például a helyi ízekre, helyi formákra, vagy kell folyamatosan haladni a trenddel?
Kell a korral is haladni, a követelményekkel, az újításokkal, de őrizzük a régi ízeket is. Tulajdonképpen, amit otthon megsütnek a háziasszonyok, azt mind meg lehet nálunk is találni, az otthoni receptek szerint sütjük, főzzük a pépeket, kavarjuk, rakjuk, szeljük, díszítjük, csomagoljuk. Azon kívül az új recepteket is. Tehát mindenben nyitottak vagyunk, kipróbálunk mindent, és a vásárló igénye szerint mindent megcsinálunk, amit kérnek.
Gondolom, hogy a vállalkozás azért kinőtte magát, nem egyedül dolgozik és készíti most már a finomságokat, hanem egy egész csapat van itt önöknél.
Lassan-lassan megszaporodtunk, két váltásba dolgozunk, délelőtt és délután, összesen 22 személy van a laboratóriumban.
Hányféle süteményt kínálnak? Vagy ez attól függ, hogy milyen nap van, milyen időszak van?
Általában apró süteményeink mindig vannak kéznél, minden nap rakunk össze friss süteményeket, meg cukrás süteményeket is, nem tudnám megmondani, hogy hány fajtát, mert apró süteményből van 20-on felül, cukrász sütiből is sokféle van. Egyik nap ilyent rakunk, másnap olyan rakunk, hogy változatos legyen.
Közel van az iskola, mindenhez közel van a vállalkozás. Véletlenszerűen is betévednek emberek, vagy céltudatosan jönnek a cukrászdába?
Általában céltudatosan jönnek, de nagyon sok környékbeli, meg távoli visszajáró klienseink vannak. Leginkább ők vásárolnak többnyire.
Gyerekkori emlékem, hogy mi is jártunk cukrászdába, de hát kevés volt a zseppénzünk, nem tudom hányan ittunk meg egy liter üdítőt, és ott jól elbeszélgettünk, mert jó volt a környezet. Manapság van-e ilyen, hogy fiatalok beülnek, vagy idősebb barátnők egy tracspartira, hogy elteljen valahol az idő, és akkor ez egy jó környezet, legfeljebb egy tea mellett, egy süti mellett megbeszélik a világ nagy dolgait.
Igen, most is van ilyen. Vannak régi kedves kuncsaftjaink, akik rendszeresen jönnek, elfogyasztják a napi kávéjukat, sőt reggeli kávéjukat itt tisszák meg az újságot is kérik, hogy elolvassák. A diákok is szoktak beülni, mivel közel van hozzánk az iskola.
Lassan nem lesz újság, amit olvassanak, akkor mi lesz?
Hát nem tudom. Elég nehéz lesz, mert ezek, akik még újságot olvasnak, azok már jó középkorú emberek. Fiatalok nem kérik az újságot. Azok online olvassák, gondolom.
Nagyon sok vállalkozó azt mondta, hogy a Covid-járvány idején a házhoz szállítás mentette meg őket. Ez önöknél divatba volt-e, vagy volt-e ilyen igény, hogy rendeltek házhoz, vagy ma rendelnek-e tortát, süteményt alkalmakra?
Ez jó kérdés. Minket is kisegített a járvány ideje alatt. Akkor már be volt indulva az online elérhetőségünk, és ki is használták az emberek, és mi szívesen szállítottunk házhoz. Most nem annyira rendelnek, de megmaradt az, hogy olyan fiatalok, akik külföldön élnek, és meg szeretnék lepni a szüleiket tortával, sütivel, születésnapra, névnapra, ünnepnapokra, azok bizony gyakran megkeresnek, és sok kedves meglepetést tudtunk szerezni a szülőknek.
Akkor ez olyan, mint a gyorspostával kiküldött ajándék, hogy egyszer csak megérkezik egy tort, és azt se tudjuk, hogy honnan és kitől?
Igen, hát általában tudják, hogy kitől lehet ez a meglepetés, vagyis hamar rájönnek, de nekünk is nagyon jól esik, mikor könnyeket csalunk a nénik bácsik szemébe.
Önök is részt vesznek szakmai megmérettetésen? Gondolok itt gasztropára, vagy hasonló szakmai fórumokra?
Igen, voltunk a tavaly is a gasztropán versenyen. Két tortát vittünk, elismeréssel tértünk haza.
Mi adja a legnagyobb elégtételt egy ilyen területen vállalkozónak? Mert gondolom ez olyan kreatív terület, ahol azért meg tudom mutatni, hogy még mennyi mindent meg tudok valósítani, és milyen ízeket, meg milyen formákat tudok kihozni. De önnek mi adja a legnagyobb elégtételt?
Nekem a legnagyobb elégtétel, amikor egy-egy kliens visszajelez, hogy nagyon tetszett a torta a gyereknek, vagy bárkinek, akinek szánták. Múltkor volt egy tortarendelésünk, egy autót kellett egy kisfiúnak, a szembetmen autóját megformáljuk, és a kliens visszajelezte, hogy a kisfiúnak annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy meg se tud szólalni, hogy ez olyan, mintha élő lenne. Visszajelzések, a pozitív visszajelzések, azok nagyon jól esnek.
Emellett mással lehet foglalkozni, vagy ezt szívvel lélekkel kell csinálni?
Egyébre nincs idő ez mellett. Ez kitölti minden időmet, sokszor még a szabad időmet is.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Rácz Erzsébet vagyok, Csíkszemárton vállalkozó, igaz nyugdíjas, de azért mi mindig hajt az ösztön, hogy csináljam azt, amit szeretek.
Az ön nevéhez fűződik a faluturizmus. Gondolt-e nagyot évekkel ezelőtt, sőt évtizedekkel ezelőtt is mondhatnánk, és belevágtak. Nehéz volt akkor faluturizmusban gondolkodni?
Nem, az elején nem volt nehéz, nagyon egyszerű volt. Nagyon tenni akarok voltak a helyi közösségben a hölgyek, mert ugye ez arról szól, hogy egy női személy kell fogadja a vendéget, főzzön neki finomságokat, és nagyon aktívak voltak, nagyon bele volt az elején, aztán valami véget, egy kicsi negatívum lett, és aztán úgy belefáradtak, az a véleményem. De azért még mindig vannak, olyan kötődések vannak, hogy visszajáró barátok lettek, családbarátok lettek, és ez egy szép dolog.
De hogy telnek az évek, én azt veszem észre, hogy a turista, a vendég egyre nagyobb igényekkel érkezik. Lehet, hogy így változott a világ, vagy ezt sugallják nekünk a médiában, hogy igényesebbek és trendibek kell legyünk. De nagyon sok olyan emberrel találkozom, hogy ma is szívesebben alszik a szalmazsákos ágyba, eszi a túros puliszkát, az olyan étkeket, amit nem fog megtalálni egy városi vendéglőbe, neki ez az élmény. De valamiért a követelmények, amióta főleg uniós tagok vagyunk, is afele tart, hogy csili-vili legyen a konyhas, a vendéglő, és ne két szemét, hanem 20 szemét fogadjon a vállalkozó. Vajon ezért is van az, hogy már nem úgy működik a faluturizmus, mint régebben?
Tényleg ezek a követelményeket, amit az uniónk ránk erőltetett, végül is nem rossz, mert hogyha megvan egy olyan konyhád, ami megfelel, akkor bármikor főzhetsz abba a csili-vili konyhába is igazi székely ételt, vagy egy jó ízű pityokoleves, jó székelye sem mondva. De nekem már ki van egy olyan baráti kör alakulva, hogy mikor idejönnek a testvértelepülésről, vagy a barátok, akiket ismerek, a Bözsi valami finom helyi ételt főzzél. És akkor olyankor nekem a lelkem nő, hogy hát áll, meg nem mit tudom, ilyen sztéket kér, hanem azt, amit én itthon a családomnak csinálom. Egy egyszerű tárkonyos pityókaleves. Két napja itt volt valami vendég, régi ismerősöm, csülökleves csináltam. Hát a csülökleves, azt én mondtam csülöklevesnek, de az az igazi óriós leves. És azt készítettem meg, hát ez mennyei volt, hát sehol ilyen finomat nem ettem. És követelmények után mennek, egy kategória, igen, de aki rájön, hogy itt helyi termékekből készítsük az ételeket, házi kenyérrel, kedves keresztfiamnak a házi kenyerét, előteszik, annál finomabbat nem esznek, látom, hogy inkább azt kérik. Most rossz vagyok, unják azt a műételt.
Mikor lett az ötletből vállalkozás? Mert most már van vendéglő, szálláshely a család tulajdonában. Ezt gondolom, hogy úgy fokozatosan alakult ki, amikor már szűntek meg bizonyos helyen a szállások, ahogy említette, akkor valahogy meg kellett oldani, hogy mégis legyen valami csábító ide Csíkszentmártonba.
Ez írtó hosszú történet, én szerintem ezt órákon tartani elmondanám. Ez egy hosszú álmunk volt a volt férjemmel, hogy panziót építsünk, de melyik akkor, mikor összeesküdtünk itt a központban, tehát meg volt ez a lehetőség, amit én örököltem, itt nőttem fel. Az nagyon sokat számít, hogy egy központi helységbe vagy, mert jó, hogy az eldugott helyeket is megkeresik, de mégiscsak egy központi helynek annak előnyei vannak. Ez volt az álmunk, hogy építsünk egy panziót, de nem ezzel kezdtük a panzióval, hanem az, hogy én nagyon szeretek főzni. Kedves keresztfiamnak az apukája jött egy ötlettel, közvetlenül a rendszerváltás után volt, hogy 50 éves kortárs találkozom, és nézzen meg, hogy nincs, aki megfőzze. Én nagyon szeretem főzni, és itt a családi barátokkal örökké produkáltam magamot, hogy ezt csináltam, és azt csináltam, és ugye addig is a fiaimnak is a keresztelőit én főztem le, igaz, mosogatni utálok.
Ezért találták ki a mosogatógépet.
Akkor a kedves komámnak a javaslatát, tehát mondták, hogy nem-e csinálnám meg, és mondom, én biztosan nem. Annyi a dolgom, velem ne foglalkozzatok, hagyjatok nekem békemet. Én szerintem egy 5 perc nem telt belé. Visszafordultam, hogy hány szeméről van szó, és mondta Kálmánka, hogy ó, csak 50, ó, hát 40 volt a filmnek a keresztül, megcsinálom Kálmánka. És innen indult az egész. Hát ez egy olyan catering vállalkozás volt. A gyímesektől Málnás fürdőig hívtak rendezvényekre. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon jó csapatom volt mindig. Lelkesek voltak, őszinték voltak. Úgyhogy nem az enyém egyedül a dicsőség, hanem az, akikkel együtt dolgoztam.
Gondolom, hogy a vendégek, akik ma látogatják a panziójukat, a vendéglőjüket, elmondta a szomszédnak, a barátnak, és ezek az igazi visszajelzések.
Igen, ez így az igaz, mert én soha nem reklámoztam magamot. Mindig jöttek, na akkor a telefonszámodat odaadhatom, és valami természetesen csak akkor mondják, hogy kitől van. Ahhoz az emberek, akik itt voltak, mindegyikhez egy aranyszál hozzaköt, bármikor felhívnak, na hogy vagy minden. Tehát olyan jól esik ez az egyszerű dolog. Én nem tartom nagyra magamot, én egyszerű ember vagyok, és főképp ember szeret.
Nagyon sok vendég megfordult itt önnél, de a Marosvásárhelyi Rádiónak a Gurula Rádió csapata is több éven keresztül. Mennyire vagyunk mi jó vendégek?
Nagyon korrektek a fiúk. Hát azt hiszem, csak egy haj volt velük, most már nem emlékszek pontosan. Nagyon jó pofák voltak, aranyosok voltak. Akkora szeretettel fogadták azt az egyszerű ételt, amit készítettünk, mert ahogy beszéltük az előbb is, turos pliszkával fogadtuk a legelső Gurula Rádiót. Itt a szomszédasszonyom tudta meg, mert én nem is hallottam róla, és neki nem volt ahova leültetni, akkor bejöttünk ide a vendéglőbe. Itt elfogyasztották a turos pliszkát, de az olyan nagy élménnyel voltak, hogy utána is rendszeresen visszajártak. De azt ne kérdez, hogy utána mit főztem nekük. Mert nem tudom.
Bizonyára valami helyit.
Csak is.
Az, aki az ételeket meg tudja főzni, az nagyon kreatív lehet, és mikor visszajelzést kap a vendég részéről, vagy látja az arcán, hogy jól esett, vagy üres a tányér, gondolom ennél nagyobb elismerés nem kell.
Ezt el kell meséljem. Volt egy gyászebédem Szentkirályon, végivel egy úri idős hölgy hivatott. És mondom, Istenem, vajon mi nem tetszett? Izgultam, felmegyek, legyen szíves, hogy jön le Bözsi mellé. Leültem, és azt mondja az a hölgy nekem, hogy Bözsi, maga tudja, hogy hány embernek szerzett örömet? És hirtem, hogy meglepődtem, hogy nem tudom, miről tetszik beszélni. És azt mondja erre, hogy az evészet, tehát a finom ételnek az elfogyasztása, az egy óriási nagy örömszerzés. És itt voltunk egy jó páran, és maga mindenkinek örömet szerzett. Életemnek egyik legszebb bókja ott.
Honnan jönnek a vendégek?
Én ezt nem tudom behatárolni. Nekem vannak visszajáró román vendégeim, vannak Magyarországról, vannak helybéliek. Egyáltalán is gondoltam erre, hogy honnan járnak. Tehát vannak.
Olyan vendég jött-e, aki fura ízléssel jött, hogy most ő ezt szeretne, így szeretne, mert én ahogy így nézem ön, az az érzésem, hogy itt csak normális emberek jönnek, tehát tudják, hogy mit kapnak, helyi ételt, jó kiszolgálást, tehát nem azok jönnek, akik 8 csillagos szállodában gondolkodnak, vagy igen, jönnek ilyenek is?
Nem igazán volt, nem volt erre még precedens, úgyhogy ehhez nem tudok hozzászólni se különösebben, de volt, aki többet akart mutatni magánál, mert vannak ilyen ilyen emberek, és próbált nagyot mondani, de én az én egyszerűségemmel, én ennél többet nem tudok csinálni, én ezt akarom csinálni, én nem akarok semmislen csillagos lenni, én egyszerű bözsi akarok maradni.
Mennyire vetette vissza a vállalkozást az elmúlt 2 év, 1,5 év, amikor nem nyithattak ki, nem fogadhattak úgy vendéget, ahogy szerettek? Érződik ma is, hogy volt egy ilyen periódus?
Természetesen, hogy minden vállalkozást megviselt, de összehúztuk a szíjat, hál' Istennek, és senkit se kellett elengedjek Sommernak, úgyhogy a csapatom megmaradt, túlestünk rajta.
A turisták azok mernek most már előre foglalni? Van szabad időpontja még?
Nem, én most a szálláshelyekkel nem foglalkozok, most kimondottan a vendéglővel. Simoni Sörgyárral szerződésünk van, és ott készítsük a cipórcsülköt, és catering elezbővön lemeríti az energiámat.
Még van olyan étel, vagy van olyan ötlete, amit valahogy nem sikerült az elmúlt időszakban megvalósítani, de ezt valahogy úgy túl szeretné vinni, és meg szeretné mutatni, hogy ez is a miénk, ezt is meg tudjuk főzni, sütni?
Nem tudom. Hullámvasútnak mondom én azt az én pihent agyamba, hogy mikor rám jön egyet, hogy na most én valamit ki kéne találjak, akkor bevülök a konyhába, de senki se legyen ott, és akkor így akkor mozog a konyha körülöttem, és akkor hívok kóstolókot, és akkor várom a visszajelzéseket. Én szeretem produkálni magamot, de ahhoz kipihent kell legyen, nyugodt kell legyek. Legtöbbször nem jön össze mostanában.
Na jó, de az, ami menő, az szerintem hosszú ideig lehet csinálni.
Igen, igen. Ahhoz mérten, hogy falu szinten vagyunk, kedvelt a konyhánk, nagyon sokat készítünk elvitelre. Tálakot készítettünk, úgy kigondolva azt a tálakot, hogy mindenkinek jön egy vendége, hirtelen az sincs, amit elővegyen, akkor egy telefon, egy fél óra múlva készen van egy partitál, vagy egy bözsitál, vagy ilyenek. Ezeknek nagy sikere van, vagy cipóstál. Most csinálunk 3 csülök tortát, ami egy különlegesség, tehát a férfiaknak a születésnapjára bármikor meg lehet rendelni, nagyon-nagyon finom. Tehát ugyanaz a cipós csülök alapanyag, mint a Simoni Sörgyárban, mint a szállítunk a sörgyárlátogatásra, csak torta formában szépen fel van díszítve, és nagyon finom.
Ahogy elnézem, szerintem nem vágyik ilyen nemzetközi hírnévre. Nagyobb az értéke annak, hogyha én vagyok a bözsi. Én annyira egyedi vagyok, hogy ez éppen elég brandnek.
Én egyáltalán nem vágyok semmi, se csillag se. Nekem hagyjanak békemet, hogy végezzem a dolgomat úgy, ahogy én szeretném, s ahogy tudom. A szívem, lelkem, mélyén a szeretetemet belefőzöm abba az ételbe, és ennél több nem kell.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkszentmártonban készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben László Antal polgármester helyettessel, Potyó Judit közösségépítővel, Borbát István Ágoston nyugalmazott tanárral, edzővel, sportolóval, Bocskor István és Csillag Géza vállalkozókkal, valamint Hegyi Anikó műgyűjtővel még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.